Ezékiel 18.32, illetve a Lukács evangélium 22. rész 31-es, 32-es verse. Álljunk fel, és így hallgassuk Isten igéjét. Tehát Ezékiel proféta könyve 18. rész 32. verse így szól. Hiszen nem kívánom én a halandó halálát, így szól az én Uram az Úr, térjetek hát meg, és éljetek. Lukács evangélium 22. rész 31-es, 32-es verse, és mind a kettőben a megtérés szóra figyeljünk. Simon, Simon, ima sátán kikért titeket, hogy megrostáljon, mint a búzát. De én könyörögtem érted, hogy el ne fogyatkozzék a hited. Azért, ha majd megtérsz, erősítsd atyát, fiait. Ő erre így válaszolt. Uram, kész vagyok veled menni, akár a börtönbe, vagy a halálba is. Eddig olvastuk Isten igét, foglaljunk helyet. Hát ha azt mondanám a testvéreknek, hogy a 2012-es március 14-i bibliaórán miről volt szó, akkor lehet, hogy kevesen jelentkeznének, viszont ha azt mondom, hogy reform vagy reformáció, akkor talán már több gondolat a testvérek eszébe juthat, amikor két definíciót hoztam, és mind a kettőt hadd ismételjem meg. A reform az így hangzik, alkalmilag segítő, nem gyökeres változtatás. A fennálló rendet alapjaiban nem érintő gazdasági, politikai, társadalmi újítás. Tehát ez a reform, amikor valami felszíni változtatgatásokat eszközlünk, és ezzel szemben a reformáció, amiről ma szó lesz, a deformálódott, tehát az eredetihez képest eltorzult gyakorlatot gyökeresen akarja megváltoztatni, és az eredetihez visszaalakítani. Hogy hát kihez köthető a reformációnak a mozgalma, pontosan tudjuk, ha visszakapjuk a képet, akkor már is a következő diára ugorhatunk, és hát Luther Márton, ugye 1517. október 31-én, holnap lesz az emlékünnepéje, kiszegezte a Wittenbergi Vár templomnak a kapujára, nagy kapujára felszögezte a 95 pontból álló hittételét. És hát aki azt mondja, hogy egy vallás alapító volt, az nagyot téved, mert ő nem egy felekezetet akart létrehozni, hanem a fennállót, és innen a reformáció szó, a katolikus felekezetet akarta megreformálni. Tehát ő nem akart létrehozni, nem szakadár volt, ő nem akart szakadást létrehozni, hanem azt akarta, hogy a fennálló katolikus felekezet újuljon meg. És hát a 95 pontból álló hitételét is érdemes végigolvasni, nem hosszú, mai nap is abszolút használható, és nagyon fontos gondolatokat fogalmaz meg. Egyébként, hát hogy mondjam, már előtte is voltak reformmozgalmak, előreformátorok, akár a cseh Husz János, a huszitizmus, akár a Wycliffe mozgalom Angliában, de az anabaptizmusnak korai ága is megelőzte Luther Mártont. Ő egy nyolcadik gyermekként született egy nagyon szegény, de nagyon dolgos bányász családban, és a szüleinek nagyon nagy erőfeszítésbe került az, hogy kitanítassák a fiúkat. És mindent megtettek annak érdekében, hogy jogot tanulhasson ez a gyermek, és valóban az Erfurti Egyetem jogi karára be is iratkozott Luther Márton. Aztán Stotternheim, ez a következő állomás az életébe, van egy gyönyörű nagy tó. És a barátaival kiment egyszer oda evezni, csónakázni, és hatalmas viharba keveredtek, de olyan nagy viharba, hogy azt hitték, hogy meg fognak fulladni. És Luther Márton fölkiáltott, és egy imádságot elrebegett ebbe a halálfélelmében, és azt mondta, hogy Szent Anna, ugye katolikus volt, Szent Anna, segíts meg, és ha megsegítesz, akkor szerzetes leszek. És hát túlélte ezt a vihart, és hát rögtön szerzetes lett, Ágoston rendi szerzetes, és megtett a hármas fogadalmat, a castitást, a pauperitást és az obedientiát, a szüzességi fogadalmat, szegénységi fogadalmat és teljes engedelmességi fogadalmat tett, és vásárolt magának egy szerzetesi cellát, és ott élt, és ott elképesztő dolgokat csinált. Tehát ostorozta magát, hogy vezekeljen a bűnökért, mesztelenül feküdt a hideg kövön a cellájába, vesebetegséget is kapott, és gyakran azt hallották a cellatársai, azt az egy mondatot a cellájából, hogy Wie kriege ich einen gnädigen Gott, hol találok egy kegyelmes Istent. Állandóan ezt kiabálta, hol találok egy kegyelmes Istent. Ő vezekelni akart egyfolytában. És már 2 éve tanított a Wittenbergi Egyetemen görögöt, hébert, meg erkölcsfilozófiát. Sikerült neki kijutni 1509-ben Rómába. Ugye 17-ben szegezte ki a 95 pontból álló hitételét. 1509-ben megadatott neki, hogy kimenjen Rómába, ez egy nagyon régi vágya volt a barátaival, és ott teljesen elcsüggelt. Tehát amivel ott találkozott, azzal a fényűzéssel, meg hogy a papok erkölcstelen életével, az teljesen megbotránkoztatta őt. Meg ilyen mondókákkal találkozott, ez az egyik legjobb magyar fordítása, a bűnbocsátó cédulákra már biztos hallottak a testvérek, mentek a nagy doboz előtt a papok, meg a szerzetesek, és ilyesmiket mondtak, hogy ha bedobod az aranyadat a ládikába, akkor kapsz bűnbocsánatot. Na, ilyennel találkozott Luther, és ez nem tudott mit kezdeni. Eljutott a híres laterali dómhoz, 28 lépcsőfok vezetett fel a templom ajtajához, és ott azt hirdették, ha valaki térdelve fölmegy oda-vissza a lépcsőfokokon, akkor 9 év bűnbocsánatot kap egyszer oda-vissza. És ezt többször megtette, azt hiszem, hogy 50 év erőre dolgozott, és akkor befejezte, akkor azt mondta, hogy bár, ha a szüleim most már nem élnének, kiváltanám őket a purgatóriumból. Tehát gondoljuk el ezt a lelki sötétséget, ami ott volt. És akkor visszatérve, amit az előbb kicsit előre szaladtam, tehát egyik órájára készülve, görög órájára készülve, a Wittenbergi teológián, kedvenc levelét olvasgatva találkozott a Róma 1.17-tel, és teljesen kicserélődött. Tehát Isten Szentlélek olyan megvilágításba helyezte neki ezt az igeverset, amit már addig többször olvasott, hogy most új megvilágításba került neki, és rájött arra, hogy nem bűnbocsátó cédulákkal, nem önostorozással, meg kínzással fogok Istennek tetszeni, hanem az igaz ember hitből él, és hit által. És ez teljesen megváltoztatta az ő életét. Meg is nősült, és hát most így mondom, teljesen normális életet kezdett el élni, és hirdette az evangéliumot, és hát tudjuk a reformációnak az 5 pontját, amire holnap is fogunk emlékezni, az egyedül a Szentírás, egyedül hit által, egyedül kegyelemből, egyedül Krisztus, és hát nem azt mondta, hogy egyedül emberi a dicsőség, hanem egyedül isteni a dicsőség. Ez volt, ez Luther Márton nevéhez fűzhető mind az 5 mondás. És akkor bevezető után, akkor térjünk rá most már az ige szakaszra. A Ezékiel könyvéből is hoztam egy idézetet, egy igeverset, ami a megtérésről szól, és nagyon fontos azt látni, hogy a megtérés az nem egy új szövetségi találmány, mert masszívan az Ószövetségben is benne volt. Ugye Ezékielen keresztül mondja azt Isten, hogy nem kívánom az ember halálát, hanem azt, hogy megtérjen és éljen. És mert annyira tetszik nekem az, hogy a megtérést az az élethez köti. Tehát megtérés, élet. Ez a 2 szó, ez szinte nem mindig, de nagyon sokszor együtt szerepel. Pál is használja ezt a kolosséiaknak. Annyira gyönyör ez az igevers, hogy bennünket is életre keltett a megtéréssel Jézus Krisztus. És hát ugye János is használja ezt a kifejezést, hogy akiben nincsen Isten fia, az élet nincs meg benne. A megtérésnek mindjárt meg fogjuk látni a 2 definícióját, jobbulást, nagyon jól visszaadja azt, hogy mit jelent, mit gondol Isten igéje a megtérés alatt, de a szó szerint jelentés az, hogy visszatérés. Visszatérés Istenhez. Megszakadt az Édenben ez a kapcsolat. De Jézus úttá lett, hogy visszatérhessünk Istenhez. Ez a következő kép, meg a hozzá tartozó gondolat, ez már ismerős lesz. Ez nem akármelyik folyó, hanem melyik folyó lehet. Jordán, így van. Jordán folyónak a torkolata a Holtengerbe. És erről már számtalan szó volt, hogy most csak felmelegítem ezt a gondolatot, hogy a hal úszik a Jordán folyóból, és hát viszi a sodrás a Holtenger felé, érződik a torkolatnál, hogy ez egy Holtenger, nincs élet. 4-szeres nagyobb a sótartalma a Holtengerek, mint az összes többi tengernek. És a hal vesz egy 180 fokos fordulatot, és visszafele a nehezebb irányba, de az élet irányába, sodrással szemben, hogy nekünk is keresztényeknek élnünk kéne, sodrással szemben elkezd úszni. Még egyszer mondom, hogy nehezebb irány, de az élet iránya. Tehát nem a halálba tart a Holtengerbe, hanem az élet irányába tart. És ha most megnézzük a 2 definíciót a megtérésre, ennek a görög szava a metanoia, ezt már szerintem rengetegszer hallottuk, Megtér a hitéletben való járás első lépése közé tartozik, meg kell különböztetnünk a megbán szótól. Ugye nem csak megbánja, hanem meg is tér. Amikor valaki az értelemben, gondolkodásmódban megváltozik, hátraarcot csinál, 180 fokos fordulatot tesz. Nem 360, hanem 180 fokos fordulatot tesz. Erkölcsi felfogása és életmódja megváltozik a rossztól a jó irányába, és a másik definíció, az értelem, gondolkodásmód megváltozása, mégpedig minden esetben a rossztól a jobb felé. Állásfoglalás a bűnnel szemben. Ugye nagyon jól tudjuk az egész emberiség történetét a Bibliából, meg a saját életünkből is, hogy őszüleink föllázadtak Isten ellen, megtört a kapcsolat, mert a bűn az mindig kapcsolattörő, és Jézus Krisztus által a fiúság ajándékát megkapjuk. Tehát a biológiai élet mellé kapunk egy megváltott szellemi életet, amiben élhetünk Isten kegyelméből. És hát azt szoktuk mondani, amikor az ember megtér, akkor tanítvánnyá lesz. De azért hoztam ezt a lukácsi igét, és most már akkor erre térünk rá, hogy azt mondja Jézus, Simon, Simon, amikor mindig ilyen két név hangzik el egymás után, ott valami különösen fontos dologról van szó, ugye Saul, Saul, Márta, Márta, itt is Simon, Simon. A sátán kikért titeket, hogy megrostáljon, mint a búzát, de én könyörögtem érted, hogy el ne fogyatkozzék a hited. Azért, ha majd megtérsz, erősítsd atyád fiait. És visszatérve az előző gondolatra, hogy azt szoktuk mondani, amikor az ember megtér, tanítványá lesz, itt Péter már 3 éve tanítvány, amikor ezt a kifejezést hallja. Tehát akkor mit kezdjünk az ilyen bizonyságtételekkel például, amik rengeteget lehet hallani, hogy újra megtértem. És az ember ezt már egy furcsának tartja, meg furcsán hallja, mert amikor az ember azt mondja, hogy a múltkori az semmi nem volt, így ezzel, ha valaki azt mondja, hogy újra megtértem, ezzel negligálja az előzőt. És az ember már úgy van vele, hogy akkor ezt most miért higgyem el, amikor az múltkor is azt mondta, hogy megtértem, de most ezzel az újabbi megtérésével most akkor az semmisé teszi, akkor lehet, hogy fél év múlva megint ezt fogja mondani. Nagyon fontos ezt tisztán látni, hogy egyszer tér meg az ember, és utána megszentelődés útjára lép, és folyamatosan megújul. Tehát itt a megújulás szót használja a Jézus. Nem is a metanoia szót, hanem mindjárt látni fogjuk, hogy teljesen különböző szót használ, visszatérni. Tehát egyszer térünk meg, de azért kell folyamatos reformáció, most egy reformációs emlékünnepéhez közeledve, ezért ez a témánk, mert folyamatosan hatnak ránk a deformáló erők. A reformáció az abból a két szóból van, hogy re, tehát újra, a formához, Krisztushoz visszatérünk. És nézzük meg akkor azt a kifejezést, amit itt használ Jézus Péterre. Megfordul, azaz visszafordul egy korábbi útra vagy helyzethez. Szellemi értelemben az Isten útjáról való letérés meglátása után visszafordul a helyes útra. Érdemes ezeket az igeverseket is kikeresni. És akkor miért, tehát ez mit jelent Péternek az esetében? És akkor megint hadd hozzak még két képet, befejezésképpen, mind a kettő ismerős lesz, mert már volt róla szó. Megpróbálom, hogy ez a világítás működik-e. Ugye Jézus azt mondta Péternek, tudjuk, hogy a Péter neve, azt szoktuk mondani, hogy kősziklát jelent, Petrosz szót használja Jézus Péterre, ez a kis kő. És ez a nagy kő, ez a szikla, aminek része ez a kicsi, az a Petra. Ezt a szót a Biblia mindig Jézusra vonatkoztatja. Tehát amikor Péter a helyén van Jézusban, ennek a paralel hasonlata, a János 15, a szőlővessző meg a szőlőtőke. A szőlővessző benne van a szőlőbe. Péter a kövecske, benne van a sziklában Jézusban. Amikor Péter a helyén van, akkor ilyeneket szokott mondani Péter, hogy te vagy az Isten Krisztusa. Amikor lepattan róla a helyéről és nincs a helyén, akkor mondott Péter ilyeneket, hogy nem eshetik ez meg veled. Nem eshetik ez meg veled. Tehát a megtérés egyszeri odafordulás, a megújulás állandó visszatérés a helyünkre. A másik kép az ugyanilyen jó. Ez a nagy szikla Jézus, és ezek az apró kövek vagyunk mi. A Petroszok, a kövecskék. Jusson eszünk be ez a kép, akárhányszor erre gondolunk. És visszatérve a megújulásra, szó szerint úgy lehetne ezt fordítani, hogy legyetek, azaz maradjatok állandóan a megújulás állapotában. Tehát ez egy jelen idejű felszólítás. A megtérés az egész Bibliában egyszer van múlt időben. Összes többi helyen jelen idejű felszólítás. Tehát amikor eszünkbe jut ez a reformáció szava, meg eszünkbe halljuk a megtérés szavát, hogy jusson eszünkbe, hogy ez egy állandó, jelen idejű felszólítás. Tehát maradjatok állandóan a megtérés állapotában. Így jusson eszünkbe, és így gondoljunk ezekre a gondolatokra. A római levél az egy gyönyörű levél, attól félte, hogy nagyon nehéz, ugye 16 fejezetből áll, az első 11 fejezet azzal foglalkozik, hogy mit tett értünk Jézus. Direkt így szerkeszti Pál. A 12. résznél van egy határállomás, az első két vers, és a maradék 4 fejezet pedig azzal foglalkozik, hogy ha megtérünk, akkor mit vár el tőlünk Jézus Krisztus. És akkor nézzük meg még befejezésképpen hát a megtérésnek a definícióját, a Róma 12:1-2-t. Rengeteg, nagyon érdemes lenne több bibliafordítást egymás mellé tenni. Én most csak kettőt hoztam. Az egyik a Csiaféle fordítás. Hadd olvassam fel, mert nagyon-nagyon jó. Esengek hozzátok, testvéreim, hogy testeteket az isteni irgalmasságon keresztül állítsátok oda élő, szent, Istenek kedves áldozatul, ez legyen a ti Isten tiszteleti szolgálatotok, amely az igének megfelel. Ne idomuljatok ehhez a korhoz, hanem megújult értelemmel alakuljatok át, hogy azt próbálgassátok, hogy mi az Isten jó, kedves és tökéletes akarata, és az egyszerű fordítás talán még jobban visszaadja. Isten irgalmára hivatkozva kérlek benneteket, testvéreim, hogy adjátok oda magatokat Istennek. Ez olyan, mintha élő áldozatot vinnétek Istennek, amely kedves a számára, és egyedül csak az övé. Ez az, amivel méltóan, igazán és szellemi módon tisztelitek Istent. Ne alkalmazkodjatok a jelenlegi korszak életformájához, ellenkezőleg újítsátok meg az egész gondolkodásotokat, és így gyökeresen változzatok meg. Na ez a megújulás, egy harmadik bibliafordítás azt mondja, hogy essetek át folyamatos metamorfózison. Tehát ekkor tudjuk meglátni azt, hogy mi Isten akarata, és nem fogjuk Isten akaratát összekeverni a mi elképzeléseinkkel, meg a mi vágyainkkal. Nem fogjuk összekeverni, mert ha állandóan megújulunk, akkor tisztán látjuk Isten akaratát. Én nem mondom azt a testvéreknek, amit tehát úgyis nagyon jól tudnak, hogy ez könnyű. Én sem mindig látom Isten akaratát. De tudom azt, hogy amikor ott vagyunk Isten közelében, ez a megújulás, ott lenni Isten kezében és ott is maradni, akkor az ő közelében sokkal tisztábban látjuk az ő akaratát, mint tőle a szikláról lepattanva. Ezért maradjunk ott, és egy ének sorával hadd zárjam, szoktuk énekelni azt, hogy vak voltam, de most látok, ez nékem oly csodás, megszűnt az ősi átok, ó, mi nagy változás. És ezt azért hozom, mert ezt az ó, mi nagy változás az, amit nagyon ritkán találkozok mostanában, a megtérésekben is, meg a frissben rétkezettek életében is. Nem nagyon találkozok nagy változásokkal, és ez a baj. Tehát a megtérés az gyökeres életváltoztatásokkal is jár, legalábbis bűnökkel való szakítással mindenképpen. Ma a nagy ígéretek és a kicsi változások korát éljük. Olyan jó lenne, hogyha ez a kettő helyre billenne. És ez nem csak nekünk lesz jó, tehát nem csak azt olvasjuk, hogy ez nekem milyen jó, nékem oly csodás, hanem ez kihat a környezetre is. Ezért mondja azt Jézus Péternek, ha majd megújulsz, akkor erősítsd az atyát, fiait is. Tehát ilyen áldó következményekkel jár a mi megújulásunk, hogy erősíthetjük a másikat is. És hogy ez miért jó, egy igeverssel hadd fejezzem be, Róma 2:4-jel, vagy megveted jóságának, elnézésének és türelmének gazdagságát, és nem veszed tudomásul, hogy téged az Isten jósága megtérésre ösztönöz. Olyan bátorító az, testvérek, hogy nem azt olvassuk, hogy Isten ítélete, meg fenyegetése megtérésre ösztönöz, hanem azt olvashatjuk, hogy Isten jósága, meg szeretete ösztönöz megtérésre. Tehát nem az ítélet kell, hogy megrettentsen minket, hanem Isten jósága megtérésre, meg megújulásra ösztönözhet. Adjunk azért hálát, testvérek, hogy Istennek volt terve a megromlott kapcsolat helyreállítására, és hogy megtérhetünk, és megújulhatunk, és hozzászabhatjuk a mi életünket Isten akaratához. Ez szerintem nagyon nagy dolog, és nagy ajándék. És éljünk is ezzel, hajtjuk meg a fejünket, és néhány testvért hadd buzdítsak így most név nélkül, hogy adjunk hálát is, meg könyörögjünk is, mások megtérésért is imádkozzunk.